Szeptember első napjaiban vagyunk, ez azt jelenti, hogy sokak örömére, mások bánatára, nem tudom ki melyik csoportba tartozik, elkezdődött az oktatás, elkezdődött az iskola, és ezekben a napokban, amikor a gyerekek visszamennek az iskolába, a legtöbb helyen, kivéve az elsősöket, a tanárok, tanítók valószínűleg azzal foglalkoznak, hogy fölmérik, hogy a gyerekek mit felejtettek el az elmúlt néhány hónapban, hogy mi az, amit meg se tanultak, vagy mit felejtettek el, és egy kis ismétléssel indul az év a legtöbb helyen általában. Ugye így van, hogy ismételni kell, mert ha nem ismétlünk, akkor elfelejtünk dolgokat. Én most erre hívlak benneteket, hogy Habakuk proféciájával kapcsolatban egy pár perces ismétlésbe kezdünk, és gyorsan megnézzük, hogy hol is tartunk akkor, hogy ki volt Habakuk, és mit csinált, és miről beszélt. 2600 évvel korábbra megyünk a történelemben, tehát Krisztus előtt 600 évvel élt ez a Habakuk nevű proféta, és amiről ő profétált, az arról szólt, hogy az akkori világban a nagyhatalmak egymásnak feszültek, és ezek közül a nagyhatalmak közül három ilyen nagyhatalom volt egyébként. Az egyik a ninivei, vagy az asszír hatalom, akik elég nagy hódító kampányokba kezdtek, meg hadjáratokba kezdtek. Ők voltak az egyik ilyen nagy erős állam és erős bázis. A másik az Egyiptom volt. Egyiptom is hódított, és az ő kultúrájuk, meg a katonai erejük, meg a üzenetük a világnak elég erőteljes volt. És volt egy harmadik nagy hatalom abban a világban, ez pedig a babiloni birodalom volt. És ahogy szokott lenni, meg azóta is, meg valószínűleg ezután is így lesz, hogy a nagyhatalmak általában egymásnak feszülnek, és egyik szeretné legyőzni a másikat. És hát a nagyhatalom az úgy gondolkodik mindig, hogy én legyek a legnagyobb birodalom, és ne legyen körülöttem senki. Akkor is így történt, egymásnak feszültek ezek a nagyhatalmak, és először Egyiptom esett el, Babilóniak elfoglalták Egyiptomot, és Egyiptom már nem számított nagyhatalomnak. A következő nagy háború az arról szólt, hogy az asszírokat is legyőzték a babiloniak, tehát hogy ők is kis pályára lettek téve, és már nem számítottak igazán, nem ők irányították a történelmet. És Babilon megerősödött óriási hatalommal, óriási katonai erővel, és óriási ambícióval indultak neki, hogy újabb és újabb hódításokkal növeljék a birodalmukat, meg a területüket. Ebben az időben élt Habakuk Júdában, illetve Jeruzsálemben, és minden akkori politikai, vagy nem tudom, katonai elemző azt mondta volna, hogy Babilon, ahogy emelkedik fel, a következő állomás az lesz, hogy Júdát is el fogják foglalni. Tehát ez úgy látszott, benne volt a levegőben, hogy ez meg fog történni. Igen ám, de nem csak azért foglalták el, és tényleg ez megtörtént, hogy Júdát és Jeruzsálemet is elfoglalták a babiloniak, nem csak azért, mert hát ez így alakult, hanem ha Júdát megnézzük és Jeruzsálemet megnézzük, az akkori közállapotokat, akkor azt kell mondani, hogy ebben az országban és ebben a városban az istenfélelem az kezdett így süllyedni, az erkölcsi romlás egyre nagyobb lett, tele volt igazságtalansággal az ország, tehát a bírók nem igazítéletet hoztak, meg lehetett fizetni, meg lehetett vesztegetni az embereket, vagy a fontos embereket, növekedett a korrupció. Egy olyan ország lett Júda, ahol az istentelenség folyamatosan lépésről lépésre növekedett, és az istenfélelem és az Istennek a tisztelete az meg folyamatosan csökkent. És ebben a folyamatban bejöttek a különböző bálványkultuszok is, tehát az emberek az élő Istennek az imádatát fölcserélték különböző bálványoknak az imádatára, és tőlük kértek segítséget, és őket imádták. És ez a negatív folyamat, ami Júdában és Jeruzsálemben történt, ez nagyon-nagyon leterhelte Habakuk prófétát. Azt írja a proféciájában a könyvében, hogy így rám nehezedett ez az egész. A lelkét megterhelte, hogy látta, hogy ott is bűn van, ott is mocsok van, ott is szemét van, ott is korrupció van. Egyszerűen az Isten, mintha kiszorulna az Isten népének az életéből. És ez nagyon-nagyon nagy nyomással nehezedett rá. És az Isten elé jött, és elkezdett imádkozni, és kérdezte az Istent, hogy Isten, miért nem teszel már valamit? Hogy ez így nem jó, ez nem oké. Valaminek történik el, mert ez egy olyan folyamat, aminek nem tudjuk, hogy mi lesz a vége. És erre az Isten válaszol neki, és azt mondja, hogy ennek véget fogok vetni, és ennek az eszköze, hogy véget vetek ennek a bálványimádásnak és ennek a rossz folyamatnak, hogy kinyitom az ajtót, vagy a kapukat, és megengedem, hogy Babilon bejöjjön ide, és hát rendet csináljon a maga módján, ahogy ő szokott rendet csinálni. Ez azt jelenti, hogy mindent szétvernek, az összes kincset elviszik, az embereket deportálják, és egy ott marad egy lepusztult ország. És amikor ezt megérti Habakuk, és rájön arra, hogy tényleg ez így van, egyébként ezt írja is az első fejezet 12. versében, ezt mondja Babilonról, hogy Uram, te az ítélet eszközévé tetted őt, mármint Babilont, kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen. Szóval megérti azt, hogy egy pogány, istentelen babiloni birodalom bejön az Isten népének az életébe, a szent népnek az életébe, és ők fognak rendet csinálni. Persze a maguk módján. Amikor ezt megérti, akkor még inkább rá nehezedik ez a teher. Hogy nem csak az a baj, hogy az Isten népe hogy él, meg hogy tölti a mindennapjait, és mennyire eltávolodott az Istentől. Ez is ijesztő, de még inkább megijed, amikor megtudja azt, hogy az Isten hogy döntött, és mi lesz ennek a következménye. És amikor rájön arra, hogy tényleg Babilon jönni fog, ezek ide megjelennek itt, és mindent elpusztítanak, és akkor mi lesz akkor velünk? Aztán Isten azt is kijelenti neki, hogy miután ez megtörténik, és ez tényleg megtörtént a történelemben, 597-ben tényleg babiloniak jöttek és taroltak mindent, deportálták először az értelmiséget, aztán több csoportban vittek el más embereket is Babilonba. De miután ez megtörténik, Isten azt is kijelenti Habakuknak, hogy ne aggódj, bármennyire érthetetlen is az, ami történik, hogy az istentelen nép ítéli meg az Isten népét, de én majd az istentelen népet is megítélem, Babilont is meg fogom ítélni. És erről így ír Habakuk, hogy ez fog következni, Isten ezt mondja a Babilonnal kapcsolatban, mivel te sok népet kizsákmányoltál, te is zsákmányul esel a többi népnek. Azért, mert emberek vérét ontottad, erőszakosan bántál országokkal, városokkal és a bennük lakókkal. Tehát Isten meg fogja ítélni Babilont is. És képzeljétek el, ott van ez a drága ember Habakuk, az Isten embere. Szereti az Urat, prófétálja az Istennek, képviseli az Istennek az üzenetét, de amikor ezeket így megérti, hogy mi következik a következő években, azért ez egy óriási nyomás volt rajta. És gondolj bele, ha te vagy Habakuk, és neked Isten kijelenti azt, hogy a te néped és a te országodban ilyen gonosz folyamatok vannak, és hogy ez mennyire rossz, és ez azt jelenti, hogy valamelyik mostani nagyhatalom meg fogja ítélni az országodat, és majd Isten azt a nagyhatalmat is meg fogja ítélni, és ez nem soká be fog következni. Ha te lennél Habakuk, akkor hogy éreznéd magad? Milyen érzés lenne benned? Mit gondoltok? Gondolj bele. Eláruljam, hogy Habakuk hogy érezte magát? Azt mondja a Biblia, hogy elkezdett nagyon-nagyon-nagyon félni. Az Isten embere, az Isten prófétája elkezd félelemmel beteljesedni tulajdonképpen, és tudja azt, hogy ennek a proféciának az eredménye, amit Isten kijelentett neki, háború, romlás, nyomorúság, pusztulás és veszteségek. Most, hogyha valaki ezt megérti, és tudja, hogy az Isten mondta, és ez így lesz, hát persze, hogy megijed, nem? Hát ha tudnád, hogy 2 hét múlva kitör a harmadik világháború, akkor nyugodt lennél? Hát biztos, hogy nagyon izgulnál, ugye? Vagy nagyon ideges lennél, és a félelem eltöltene. És ebben a helyzetben, amikor Habakuk ezt az egészet megérti, hogy mi fog következni, megtámadja őt a félelem, elkezdi gyötörni ez a félelem, hogy jaj Istenem, most akkor mi lesz. De ebben a félelmetes helyzetben, amiben ő van, oda rohan az Istenhez, letérdel, elkezd imádkozni, és elkezdi kijönti az Isten előtt a szívét, és nagyon sok mindent az Istennel való beszélgetésben, amit ő mond Istennek, és amit Isten mond neki, ebből születik a profécia. Habakuknak tehát a félelme nem alaptalan. Habakuk 3:2 azt mondja, Uram, hallottam, amit hirdettél. Félelem fogott el attól, amit teszel, Uram. Ez jogos? És gondolj bele, te vagy Habakuk. Te is kimondtad volna ezt az imádságba, hogy Uram, én most nagyon félek. És nagyon, nagyon nem érzem jól magam ebbe a helyzetbe. Hát most mi lesz velünk? És ő, amikor az Istenhez jön, akkor megvallja az Isten előtt, hogy Uram, én most nagyon félek. És aztán ezt mondja Habakuk 3.16-ban, hallottam, már mint amit mondtál, és reszket a szívem. Hangjától megremegnek az ajkaim. Fájdalom járja át a csontjaimat, és reszkető léptekkel járok. Ez a hatás, ez a félelem olyan erőteljes volt Habakuknak az életén, hogy ez fizikailag is látszott rajta. Tehát nem csak úgy néha eszébe jutott, hogy lesz néhány rossz nap majd a következő időszakban, hanem remegett a lába, az ajka is remegett, és egyszerűen átjárta a félelem, hogy jaj Istenem, most mi lesz. Ez a félelem, ez nagyon erőteljes volt. Azt mondja tulajdonképpen, hogy Istenem, én megértem azt, hogy te mit mondasz, világosan látom, hogy mit jelentettél ki, és tudom is, hogy igazad van, de ettől én nagyon-nagyon félek. Félek attól, ami történni fog. És azért, mert van egy alapszabály, egy alapelv a Bibliában, ami akkor is úgy volt, ma is úgy van, és amíg az ember a Földön él, mindig így lesz, hogy a bűnnek mindig van következménye. Tehát lehet bűnöket elkövetni egyszer, kétszer, százszor vagy milliószor, nem tudjuk, hogy mikor jön az ítélet, vagy mikor jön a bűnnek a büntetése, de mindig van valami következménye a bűnnek. Vagy hamar, vagy később, de van. És itt tulajdonképpen erről van szó, és amikor Habakuk szembesül azzal, hogy mindaz a sok bűn, ami fölhalmozódott, az Istennél olyan méreteket öltött, hogy azt mondja, hogy itt most megállunk egy kicsit, és akkor ezt mi lerendezzük. És ez félelmetes, hogy a bűnnek van következménye. És mindezt azért mondtam el, mert itt van előttünk az Isten embere, egy próféta, aki egyébként szellemileg egy szent és tiszta ember volt. Nem olvasunk a Bibliában semmi olyat, hogy ő elfordult volna az Istentől, vagy nem az profétálta volna, amit kellett. Tehát tényleg egy elkötelezett, komoly ember volt. És mégis, ami várt rá, meg a népére, meg a jövőben, ami következett, az félelemmel töltötte el. Hadd beszéljek egy kicsit a félelemről. Ez egy olyan érzés, amit mindenki szokott átélni. A pici babától kezdve a 100 éves idős emberig mindenki átéli a félelmet. Vannak olyan üzenetek, keresztény üzenetek, hogy ha valaki már elég szuper szellemi állapotba kerül, és nem tudom, a megszentelődésnek a 7. fokán van, akkor ő már olyan erős, és olyan nagy, és olyan jól kezeli a dolgokat, hogy neki már nincsenek félelmei. Hadd mondjak nektek valami nagy igazságot. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Félelem az mindig volt, mindig van és mindig lesz. A félelmet nem lehet kikapcsolni. A félelem az olyan dolog, hogy ha számítasz rá, ha tudsz róla, néha megtámadja az embert, megtámad téged, és valahogy reagálni fogsz rá. Mert a félelem egy olyan hatás, ami elég erőteljesen befolyásolja az embernek az életét, gondolkodását. Azt kell mondani tehát, hogy a félelem az tulajdonképpen a bűneset óta egy olyan valóság, amivel az embernek foglalkozni kell. Lehet, hogy azt mondod, vagy mondják neked, hogy nem szabad félni. Oké, de hát ezt az könnyű mondani, de akkor is félek, nem? Tehát, hogyha én nagyon félek, és azt mondod nekem, hogy hát nem kell félni, ez nekem nem segít. Én akkor is félek, mert az a nyomás, az a hatás, az rajtam van. És az, hogy nem szabad félni, ez szép, de ez nem fog működni soha. Mert a félelem az egy elég erős hatás. Tehát a bűneset miatt az embernek az életében a félelem érzés az ott van. És nagyon sok mindentől félünk. Mondjuk félünk Istentől, hogy Isten hogy reagál dolgokra. Van, aki az ördögtől fél, van, aki a démonoktól fél, van, aki a madaraktól fél, van, aki az emberektől fél, van, aki a magasba fél, van, aki a mélybe fél, van, aki a liftbe fél, és van, aki a autóba fél, én nem tudom, hogy hol lehet félni, mindenütt lehet fél, orvosnál, fogorvosnál fél valaki. Szóval mindenféle szituációban és élethelyzetben belekerülünk abba, hogy félünk, és valahogy ezt az egészet kezelni kell. Tehát a félelmet azt nem lehet kikapcsolni tulajdonképpen semmivel, tehát a félelem az jön, és inkább Habakuknak a példája alapján azt szeretném mondani, ami viszont segít, hogy a félelmet nem tudod kikapcsolni, de a félelmet le tudod győzni. És ennek van egy módja, hogy kell. Azt mondja a Biblia 2 Timóteus 1.7-ben, hogy nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőnek, a szeretetnek és a józanságnak a lelkét. Ez egy fontos alapelv, hogy Isten nem azt szánta neked, hogy féljél és rettegjél és mindenféle fóbiáid legyenek, hanem az Isten szelleme töltse be az életedet, és legyen reménységed és legyen hited. De a félelmettől még félelem, És hogyha engedsz a félelemnek, és azt tölti be az életedet, akkor ez a félelem erősödni fog. De ott van egy másik erő, az Istentől jövő erő, vagy az Isten lelke, ami teljesen más hatást ér el, a szeretetet, a békességet és a józanságot fogja az embernek az életében generálni. És ha azt mondjuk, hogy a félelmet nem tudjuk kikapcsolni, de a félelmet lehet kezelni, vagy a félelmet le lehet győzni, persze aztán jön más oldalról, megint neki kell menni, megint le kell győzni, aztán éled tovább az életedet, megint jön valamilyen oldalról a félelem, és megint neki kell menni, és megint le kell győzni, akkor azt kell tenni, amit Habakuk is tett, hogy félt, remegett az ajka, remegtek a lábai, és oda megy az Istenhez, és elkezd imádkozni, és az Istenhez menekül. És hogyha az Istenhez menekülsz, akkor jó helyen vagy. Azért, mert az Isten nem szokott félni. Az Istenből nem az árad ki, hogy félelem, meg rettegés, hanem az Istentől a békesség és a szeretet, meg a kegyelem fog kiáradni. És az Istenhez menekülsz, akkor valami nagyon-nagyon jó dolog ér téged, egy más hatás, ami föl tudja oldani benned a félelmeket. Dávid, amikor a filiszteusok elől menekül, és akkor a filiszteusok elfogják, 56. Zsoltárban ezt mondja, hogy az ellenségeim bosszút lihegnek, tehát meg akarnak ölni engem, szóval sokan támadnak rám kevélyen, tehát hogy élet-halál kérdésben volt, és ezt mondja, ha félek is, benned bízom. Tehát egyrészt azt mondja, hogy az az igazság, hogy én félek. Hiába volt nagy harcos, hiába volt ő erős ember, meg bátor ember, meg sok-sok győzelem volt mögötte, de mégis azt mondja, hogy de félek. De ha félek is, mit csinálok? Jövök az Istenhez, és az Istenben bízok, hogy az Isten majd megsegít engem. Aztán 57. Zsoltárban szintén ő ezt mondja, hogy szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg elvonul a veszedelem. Mikor jön a veszedelem, akkor félünk. Most ez legyen bármi ez a veszedelem. Egy másik ember, a főnököd, az időjárás, vagy nem tudom, vagy a nehéz időszak az életedben, vagy egy betegség, akkor jön a félelem. És azt mondja a Biblia, hogyha félek is, én megyek, és amíg elvonul ez a veszedelem, ez a nehézség, az Istennél keresek oltalmat, az Isten szárnyainak az árnyékában megbújok. Hát tud képzelni, ez egy jó hely lehet, hogy ami biztonságot ad, amíg ez a félelmetes helyzet hat rám, vagy a környezetemre. Talán emlékeztek rá, hogy valamikor két héttel ezelőtt, amikor elkezdtük Habakukot vizsgálni, és a proféciáját elemezni, akkor mondtam azt, hogy Habakuknak a neve azt jelenti, hogy átölel, vagy átölelve lenni. És ez a név, ez nagyon sokat mond. Ő tulajdonképpen ezt meg is éli folyamatosan, ebben a proféciában ez nagyon egyértelműen kijön. Hogy nagyon fél, nagyon nehéz a helyzet, és mit csinál? Oda rohan az Istenhez, elkezd imádkozni az Istenhez, és azt mondja, Istenem, ölelj át, mert nagyon félek. Ugyanazt teszi, mint amit Dávid is mond, hogy az Isten szárnyainak az árnyékába kicsit behúzódok, és megvárom, míg csend lesz, és akkor utána majd kimerek menni. Hogy ott biztonság van. Szóval azt mondja Habakuk ebben a proféciában, hogy megérti ennek a lényegét, hogy Istenem, én most nagyon félek, nem tudok ezzel a félelemmel mit kezdeni, de segíts nekem, ölelj át engem, és tarts meg engem, míg elmúlik ez az egész. És ez egy nagyon-nagyon fontos alapelv, hogy amikor te félsz, vagy én félek, akkor szaladj az Istenhez, és engedd meg, hogy az Isten átöleljen, hogy nagyon szorítson az Isten addig, amíg ez a félelmetes helyzet, szituáció megvan, és amikor elmegy a félelem, akkor boldogabban tudsz kijönni. És van egy tapasztalatod, hogy az Isten megsegített. Ez nem azt jelenti, hogy nem fogsz félni, ez azt jelenti, hogy Isten meg tud segíteni téged. Szóval a félelmet nem lehet kikapcsolni az életünkbe, de le lehet győzni. Ez nem az a félelem, amikor valakinek ez már beteges félelmé válik, mert ott lehet, hogy sokkal többre is szükség van, amellett, hogy hisz, amellett, hogy más segítségre is szükség van, vagy az Isten csodájára van szükség. De amikor különböző félelmek hatnak ránk, akkor jó, hogyha menekülhetünk az Istenhez, aki az Isten átölel bennünket, és jó átölelve lenni, jó szeretve lenni, és úgy átélni a nehézségeket. A félelmetes ilyen zűrzavaros nehéz helyzetek, azok mindig megmutatják, hogy tulajdonképpen te kihez tartozol. Ha valakitől félsz, vagy valamilyen helyzetbe félsz, és elkezdesz menekülni, vagy biztonságba szeretnéd helyezni magad, vagy a családodat, akkor valamilyen irányt választasz, hogy oda megyek, ott van a biztonság, oda megyek, ott van a biztonság, vagy oda megyek, ott van a biztonság. Ugye, tehát, hogy valami biztonságos helyet keresünk, bármi legyen is ez. És amikor félünk és félelmetes, zűrzavaros helyzetek vannak, akkor keressük ezeket a helyet, és ahova bemenekülünk, ahonnan várjuk a segítséget, az megmutatja tulajdonképpen, hogy kiben bízunk. Habakuk azt mondja, hogy én az Istenben bízom. Én az Istenhez jövök, én az Istentől kérem a segítséget, én az Istennek az ölelésébe akarok lenni, mert ő benne bízok, és ő tud engem megvédeni. Jelenések könyvében olvasunk arról, hogy Jézus Krisztus, amikor majd újra vissza fog jönni, és meg fogja ítélni a bűnt, ennek a világnak az összes bűnét, akkor lesznek olyan emberek, akik nagyon-nagyon félnek. Ez a félelem olyan méreteket ölt, hogy globálisan a félelem lesz a legnagyobb érzés a világon. Tehát, hogy ebből senki nem fog menekülni. És a Jelenések 6.15-től ezt mondja a Biblia, hogy ebből a félelemből nem maradnak ki a legnagyobbak sem, a leghatalmasabbak sem. A föld királyai, a fejedelmek és a vezérek, a gazdagok és a hatalmasok, a szolgák és a szabadok mind elrejtőznek. Tehát gyakorlatilag itt benne van a teljes társadalom. Ugye a királytól kezdve, vagy az első számú embertől, a szolgákig, tehát a társadalomnak a másik részéig. Tehát mindenki benne van, mindenki nagyon-nagyon fél. És elrejtőznek, és itt azt mondja, hogy elrejtőznek a barlangokba, a hegyek szikláiba, és így szólnak a hegyekhez és a sziklákhoz. Esetek ránk, és rejtsetek el minket a királyi trónuson ülő arca elől, a bárány haragja elől. Ez egy nagyon szemléletes kép, hogy vannak emberek, akik nagyon megijednek, és ebben az ijegységben, ebben a menekülésben elrohannak a pusztai hegyekben, vagy nem tudom, sziklák közé, bebújnak mindenféle olyan helyre, ahol nem látják őket, és azt kérik a sziklától, vagy azt kérik a hegytől, hogy a bejáratot zárd el most, vagy valami történjen, hogy nehogy Jézus ide be tudjon jönni. Szóval amikor félünk, akkor elkezdünk menekülni. Amikor félünk, akkor valamilyen irányt meghatározunk, hogy hova kell menni, hogy hol van biztonság. És ahova megyünk, ahol biztonságot remélünk, az meghatározza azt, hogy tulajdonképpen kiben bízunk. Habakuk azt üzeni ezen a proféciánk keresztül, hogyha félsz, az oké. Lehet, hogy pont attól félsz, amit az Isten mondott neked. Az is oké. Lehet, hogy mástól félsz. Mindegy, az is oké. De amikor félsz, akkor ezt a félelmet valahogy kezelni kell, és a félelemnek a következménye legyen az, hogy menekülsz az Istenhez. Hogy kéred azt, hogy az Isten öleljen át és vigyázzon rád. És amikor ezt átéled, hogy az Isten átölel, akkor biztonságban érzed magad. Habakuknak ez volt az imádsága. És ezt azért mondtam el, hogy ez legyen a te imádságod is, meg legyen az én imádságom is. Hogy az Isten öleljen át bennünket, és tartson meg bennünket, akár nehéz helyzetekben, vagy kritikus helyzetekben. Ennek a mai prédikációnak azt a címet adtam, hogy dicsőség az űrzavarban. És amikor ilyen félelmetes, zűrzavaros, nehéz helyzetek vannak, ha oda menekülsz az Istenhez, és átéled, hogy az Isten átölel téged, akkor átéled az Istennek a dicsőségét. Fúj a szél, meg jön az orkán, meg ez van, meg az van, meg amaz van, meg pandémia van, meg árvizek vannak, meg földrengések vannak, meg háborúk vannak. És ennek az egésznek a közepén ott vagy te, és mégis az Istennél biztonságban vagy. Habakuk proféciája ezt üzeni a 21. század emberének. Most nem Babilontól kell félni, az más formában jön elő, de attól, ami téged most aktuálisan érint, tekints arra úgy, hogy ha jövök az Istenhez, és az Isten átölel engem, akkor átélem azt, hogy biztonságban vagyok. A Habakuk proféciájának az utolsó szakasza, ez a harmadik rész ott a Bibliában, arról szól, hogy az Isten megjelenik. Egy ilyen nagy teofáni. Ez azt jelenti, hogy az Isten megjelenik valamilyen látható, érzékelhető módon. Tehát, hogy az emberek nem tudják azt mondani, hogy nem látom az Istent, vagy nem tudom, hogy ki ő. Mostanában sokan mondják, ugye, hogy hol van az Isten, meg mutass be nekem. Tehát, hogy vannak ilyen provokatív megnyilvánulások az embereknél. Amikor ilyen teofánia van, amikor ilyen isteni megnyilvánulás van, akkor ez nem kérdés. Akkor mindenki tudja, hogy itt valami történik most. Tehát, hogy az Isten megjelent, és itt erre reagálni kell valahogy. Habakuk proféciájában ez az isteni megjelenés, ez nagyon egyértelműen és nagyon világosan le van írva, hogy megjelenik és megítéli a babiloni világbirodalmat azért, amilyen bűnöket elkövettek és amilyen istentelenségeket megengedtek az életükbe. Ebben a proféciában így ír Habakuk. Témán felől jön az Isten, Párán hegyéről a Szent. Fenségbe borítja az eget, dicsőségével megtelik a föld. Ragyogása maga a világosság. Fénysugarak villognak mellette, abban rejtőzik az ereje. Ezt hogy néhányszor elolvasod, és próbálod elképzelni, hogy mit is mond ez az egy mondat. Ez valami olyasmit mond, hogy Habakuk, hogy imádkozik Istenhez, és mond Istennek dolgokat, hogy Uram, én félek, és mi lesz ebből, és az Isten kijelenti a dolgokat, közben egy látomásban szinte látja ezt az egészet, hogy megjelenik az Isten, és megítéli a bűnt, és úgy látja az Istent, mint egy olyan hatalmas hadvezért, aki megjelenik egy hatalmas hadsereggel, és azt mondja, hogy témán felül jött, tehát hogy délről megjelenik, egy égtáj felől megjelenik az Isten, megjelenik ez a hatalmas hadvezér, és olyan hatalmas a dicsősége, hogy ez betölti az eget és a földet. Hogy az Isten meg, ha megjelenik, ugye akkor annak vannak hatásai. És ő ezt látja maga előtt, hogy ahogy jön az Isten, olyan hatalmas és olyan dicsőséges, ebben a nagy zűrzavar, a földi zűrzavarban megjelenik a dicsőség, hogy az eget és a földet is betölti ez az egész. És aztán látja a további eseményeket, ahogy elkezdődik ez az isteni ítélet, és ezt olvassuk. Habakuk 3:6-ban. Megáll és megrendíti a földet, szétnéz és megriasztja a népeket. Aztán 3:10-ben ezt olvassuk. Ha meglátnak téged a hegyek, mármint Istent, remegni kezdenek. Feltör a vízáradat, morajlik a mély tenger, magasra emelkednek a partjai. Vagyis még a természet is elkezd mozogni. Tehát, hogy megjelenik ez az isteni dicsőség, akkor erre a hegyek, a tenger, a mélyben lévő vizek, minden elkezd mozdulni, reagál arra, hogy az Isten dicsősége megjelent. Amikor a hegyek remegnek és morajlani kezdenek, ez azt jelenti, hogy a természet valahogy visszajelzi azt, hogy itt az Isten. Ha olvassátok a Bibliát így az elejétől a végéig, meg visszafele, sok helyen vannak ilyen megnyilvánulások, amikor az Istennek a dicsősége megjelenik, főleg az Ószövetségben. Az Új Szövetségben inkább majd az utolsó idők bizonyos szakaszában fog elkövetkezni. Amikor megjelenik az Isten, és akkor minden remeg, meg minden mozog. Például Mózes, amikor a Sínai hegynél letáboroztatja az Isten népét, ott van egy olyan élményük, hogy az Isten megjelenik, és az egész Sínai hegy elkezd remegni, meg morogni, meg, és az emberek annyira megijednek, hogy elkezdenek szaladni el a hegytől. Mert megjelenik ott az Isten. Tehát ezt látja Habakuk maga előtt, hogy még a természet is reagál erre az egészre. És ahogy elkezdődik ez az isteni beavatkozás, vagy az isteni ítélet, ennek lesz következménye. És hát ez a következmény, ez természetesen nem annyira rózsás. Ezt írja Habakuk 3:17, mert a fügefák nem fognak virágozni. A szőlőskertekben nem lesz gyümölcs. Hiányozni fog az olajfáknak a termése. Az akkori gazdasági dolgokat ezek a gyümölcsök vagy élelmiszerek segítették, ugye az embereknek legyen mit enni. A szőlő, az olajfa, de az olajbogyók vagy a fügefa. Kivész a jó az akolból, tehát az állatok sem lesznek, és nem lesz marha az istálóban. Ez egy teljes gazdasági összeomlás. Tehát vége mindennek, ugye? Tehát egy nulla. Tehát nem, hogy mennyivel emelkedik a GDP, ugye, hanem, hogy nulla, vége. Tehát le van nullázva minden. Ezt látja maga előtt, és amikor képzeljétek el, hogy amikor egy ilyen képet lát, hogy gazdaságilag le lesz pusztítva minden, azért, mert az Isten megítéli a bűnt, és ilyennel folytatja, de én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Az Úr az én Uram, ad nekem erőt, és olyanná teszi lábamat, mint a szarvasokét, és magaslatokon enged járni engem. Ez mintha nem oda illene, mintha valahonnan valaki bevágott volna valami más mondatot, ami mintha nem oda illene. De mégis oda illik. Miért? Mert fél, az Istenhez menekül, az Isten átöleli, és a nagy zűrzavarban átéli az Istennek a dicsőségét. És azt mondja, hogy oké, hogy gazdaságilag lenullázódik minden, és ez nehéz lesz, de hogy én az Istenben bízok, és az engem az Isten átölel, és ezért én vigadozni fogok az Úr előtt, és örvendezek szabadító Istenem előtt. Ez nem semmi, ugye? A zűrzavarban, a káoszban, a gazdasági összeomlásban, vagy nem tudom, fájdalmakban az Isten dicsősége megnyilvánul, és bizonyos emberek ezt átélik és megtapasztalják. Hogy de én vigadozni fogok az Úr előtt. És ez a valaki olvassa a Habakuknak a proféciáját, amit most idéztem, hogy én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt. Ennek a vége az úgy fejeződik be, hogy a karmesternek húros hangszerekre. Ez olyan, mint egy Zsoltár vers. Vagyis Habakuk, amikor látja ezt az egészet, és leírja ezt a proféciát, ezt a mondatot kiemeli, és oda teszi mellé, hogy ezt a zenészek zenésítsék meg, és ezt újra és újra az Isten tiszteleteken énekeljék az emberek, hogy ne félj, mert van megoldás, hogyha az Istenhez menekülsz, és az Istenhez jössz, és az Isten átölel, akkor minden rendben van. És hogy az Isten tiszteletre újra és újra ezt énekeljük el, mert ez egy igazság, hogy az Isten meg tud védeni, hogy az Isten az oltalmazó Isten, hogy az Isten az kegyelmes Isten. Ezért mondja azt, hogy a karmesternek küldi, hogy ezzel foglalkozni kell, hogy legyen a liturgiának a része. Sőt, menjünk tovább, legyen az életünknek a része, hogy újra és újra átélni és megtapasztalni azt, hogy amikor belefutsz nehéz helyzetbe, és jön a félelem, jönnek a nehézségek, akkor ugyanazt teszed, mint Habakuk tett. Az Istenhez menekülsz, és elkezdesz imádkozni, hogy Uram, kérek védelmet most tőled. Kérek biztonságot most tőled. Kérek nyugalmat most tőled. Kérek most vigasztalást tőled. Kérek most bölcsességet tőled. Mikor, mire van szükség? És Habakuk ezt teszi, ezt nagyon plasztikusan, nagyon világosan megéli, és átéli azt, hogy ez működik, ez nem egy elmélet. Az űrzavarban ott van az Isten dicsősége, és átöleli őt az Isten. Habakuk proféciájának az egészét, ha valaki végigolvassa és megérti, akkor mintha olyan üzenet is benne lenne, hogy a végével, hogy Uram, köszönöm, hogy átöleltél, és köszönöm, hogy ezt én jól élem meg ezt az egészet. Mert egyébként enélkül szörnyűség az egész. Enélkül csak veszteség van benne. De hogy az Isten átölel bennünket, akkor ezt lehet énekelni, és lehet megvallani, és az Istennek a gondviselése működik az embernek az életében. Szóval Habakuknak a proféciája, Habakuk üzenete egyrészt azt mondja, és ez ma is nagyon aktuális és nagyon világos üzenet, hogy a bűnt előbb-utóbb Isten meg fogja ítélni. Hogy mikor, meg hogy az ő dolga, de hogy ez megtörténik. A másik dolog, amit Habakuk mond, hogy aki az Istenhez menekül, az biztonságban van. Az átéli, hogy az űrzavarban is az Istennek a dicsősége megnyilvánul az életében. Habakuknak tulajdonképpen a proféciának ez az eszenciája, ez a lényege. És ha már az Isten megjelenéseiről beszéltem, kicsit így az üsztörténetbe tegyük rendbe a dolgokat. Hogy jól értsük az Isten megjelenéseit. A Sínai hegynél, mikor Isten megjelent, akkor remegett a föld. Meg remegett a hegy, meg tűzben égett, meg mindenki félt, és menekültek az emberek. És van néhány ilyen leírás még a Bibliában, amikor az Istennek a dicsősége kinyilván, és megijednek az emberek ettől. De az üsztörténetet, ha teljes egészében nézzük, akkor azt kell látnunk, hogy az egyik legnagyobb teofániai isteni megjelenés az karácsonynak az ünnepe, ugye, hogy Jézus Krisztus, az Isten megjelenik emberi formában. Ha karácsonynak az üzenetére gondoltak, Jézus Krisztus születésére, hány hegy remegett ott meg? Hány tenger öntött ki, vagy nem tudom, vagy milyen természeti jelenségek voltak, ami reagált erre az egészre? Egyetlen egy csillag jelent meg, ugye az vezette, irányította az embereket, akik figyeltek rá. Semmi más nem volt. És akkor hogy van ez? Valamikor félelmetesen megjelenik az Isten, és remeg, és ég minden, máskor meg olyan csönd van, hogy észre se veszik az emberek. Ugye megszületik Jézus, még helyet se adnak neki, egy csöndes éjszaka, beteszik egy istálóba, mindenki éli az életét, nem foglalkoznak a témával, pedig az üsztörténet egyik legnagyobb teofániája, a legnagyobb isteni megjelenése történik. Tudjátok, mi a különbség? Az az alapelv, hogy Jézus azt mondja, hogy én nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy a világ éljen általam. Ez az isteni megjelenés, ez a krisztusi megjelenés a Földön, ez az Isten kegyelmének a megnyilvánulása. Ezért nem ugrálnak a hegyek, ezért nem lesznek háborúk, meg nem lesz semmi. Olyan csöndben történik, hogy megszületik Jézus egy csöndes éjszakán. Hogy a kegyelmét kezdi el hirdetni. Persze, amikor Jézus meghal a kereszten, akkor azért ott van bizonyos természeti jelenség, ugye egyből sötétség lesz, meg ilyen szózat, meg van. Tehát, hogy azért van némi utalása arra, hogy itt azért isteni dolgok történnek. Amikor Jézus föltámad a halálból, akkor szintén van természet fölötti jelenség, ugye. Egyrészt az a hatalmas kőt valaki arrébb rakja, kinyílik a sír. Jézus feltámadásával együtt pár száz ember föltámad, és visz hazamennek, és bejelentkeznek, hogy sziasztok, itt vagyunk. Tehát azért vannak ilyen jelenségek, de mégis, amikor Jézus megjelenik, az Isten kegyelme jelenik meg, hogy a megváltást véghez vigye, és aki hisz benne, azt mondja a Biblia, annak örök élete van. És ezért nem kell félni, ezért bízhatunk az Istenbe. És amikor Habakuknak a proféciájára gondolunk, és olyan félelmetes, hogy jön az Isten és megítél mindent, ez igaz. Amikor Jézus Krisztusra gondolsz, hogy Jézus eljött, és az Istennek a kegyelme és az Istennek a bűnbocsátó szeretete nyilvánul meg, ez is igaz. A kérdés az, hogy te melyik Istennel fogsz találkozni. Ugye az emberek melyik Istennel találkoznak. Mert amikor Jézus újra vissza fog jönni, a második visszajövetelénél, ott sok esemény lesz, most ezt nem akarom így belekezdeni, mert ez hosszú. Emlékeztek rá, valamikor advent időszakában foglalkoztunk ezzel. De majd amikor vissza fog jönni, akkor ott lesznek azért természet fölötti események, meg mozogott minden, meg történnek nagy események. De nem mindegy, hogy ebben a nagy zűrzavarban, ami ott keletkezik majd, amikor a világ összes népe Krisztus ellen fog fordulni, hogy én szembe leszek Krisztussal, és a lázadók között leszek, vagy pedig a másik oldalon Krisztus lesz előttem, és én Krisztus mögött vagyok, és az ő csapatába vagyok. Mert ebbe az utolsó nagy káoszba, zűrzavarba az Isten dicsősége újra meg fog nyilvánulni, a bűnös oldalon úgy, hogy Isten megítéli a bűnt és rendet csinál, a másik oldalon meg úgy, hogy akik az övéi, azok megörülnek. Jézus mondja ezt, hogy amikor látjátok, hogy ezek ma hogy közelednek, akkor emeljétek fel a fejeteket, és örüljetek annak, hogy jön a megváltásotoknak az ideje. Hogy te ott leszel majd a dicsőségben, a Krisztus dicsőséges csapatában. Tehát azzal szeretném befejezni, hogy Habakuknak a proféciáját, ha végigolvassuk és próbáljuk megérteni, akkor ebben arról van szó, hogy az Isten megítéli a bűnt, és az mindig félelmetes. És hogyha nem szeretnél ebbe a félelmetes kategóriába belekerülni, akkor menekülj Jézushoz. Engedd, hogy ő megtisztítsa az életedet, és hogyha Jézus Krisztus az Úr az életedben, akkor már az az ítélet, ami a te bűnös életedre vonatkozik, az nem lesz beteljesítve, mert az Jézus Krisztusnál beteljesedett. Ugye átvállalta egy helyettesítő áldozatként azt a bűnt, vagy azt az ítéletet és azt a szenvedést, amit nekem kellene. Tulajdonképpen ez az evangéliumnak a lényege. Habakuk természetesen az Ószövetségben él, és ő az Istennek az ítéletét látja. Mi az Új Szövetségben élünk a 21. században, és tudjuk azt, hogy Jézus mit tett értünk. De mind a kettő nagyon fontos, és mind a kettő igaz. A kettő nem szembe van egymással, hogy valamelyik az igaz, hanem mind a kettő az igaz, és valamelyiket választanod kell. Hogy te melyik oldalon akarsz állni. Az űrzavarban, a káoszban, ha szeretnéd átélni az Istennek a dicsőségét, akkor ma is arra hívlak, hogy gyere és menekülj az Istenhez. Menekülj Jézus Krisztushoz. És ha hozzá menekülsz, ő azt mondja, hogy aki hozzám jön, azt én nem küldöm el magamtól. Akkor jó helyen vagy. Akkor biztonságban vagy. Akkor az Istennek a szeretete és a kegyelme tud kiáradni az életedbe. És ha még ezt nem döntötted el, vagy ezzel nem foglalkoztál, vagy ez a téma még nem volt így aktuális az életedbe, akkor én hadd erősítsem azt, hogy Habakuk szeretné, vagy Habakuk proféciája arról szól, hogy ez legyen téma az életedben, mert ez komoly dolog. Döntsél, hogy Jézus csapatába akarsz élni, vagy Jézussal szemben lévő csapatba akarsz lenni. Mind a kettő át fogja élni a teofániát, mind a kettő át fogja élni az Istennek a megjelenését, mind a kettő át fogja élni az űrzavart, meg mindent, csak az egyik helyen ott lesz az Istennek a dicsőség, a másik helyen meg az Istennek az ítélete. Ez az evangélium. Ugye? Ennyire egyszerű. Befejezzük most tehát Habakuknak a történetét, ez egy rövid kis könyv, de remélem, hogy segített valamennyünknek abban, hogy az életünket jó irányba tudjuk befektetni, és a döntéseink olyanok legyenek, amiben átéljük azt, hogy az űrzavarban ott lesz az Isten dicsősége veled. Amen. Imádkozzunk. Uram, szeretnénk ezt tényleg átélni, és olyan sok minden van, ami nyomorít bennünket, vagy félelemmel tölt el bennünket. Olyan sok küzdelem van az életünkben, Uram, de szeretnénk most is jönni hozzád, és szaladni hozzád, és menekülni hozzád, és kérjük azt, hogy ölelj át bennünket, öleld át a kősziklagy gyülekezetet, öleld át, Uram, itt ezen belül is mindazokat, akik most különösen vágynak erre, mert szükségük van rá, hogy a te szereteted, a teljes szeretet, az űzze ki a félelmet a szívünkből, és bízzunk benned. Uram, imádkozom azokért, akik most követnek bennünket, áld meg a nézőinket is, Uram. Az ő életükben is legyen ott a te dicsőséged, a kegyelmed, munkálkodj az életükben. És közösen szeretnénk, Uram, átélni, hogy a te országod és a te dicsőséged egyre nagyobb lesz. Uram, ennek a részei akarunk lenni. Használj ebben bennünket, és kérjük, hogy az áldásod is nyugodjon meg rajtunk. Jézus nevében imádkozunk ezért. Amen.